Közelebb a matematikához, én Olá Andrea vagyok, és a főszereplőnk ma maga a Rényi Intézet, hiszen néhány hét múlva, október végén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. Vendégem Pálfi Péter Pál kutatóprofesszor, a Rényi egykori igazgatója, és vele sorra vesszük az intézet történetének legfontosabb állomásait. Nagyon izgalmas az az épület, amiben most a Rényi van, és erről sokszor hallottam már mesélni. És ugye ez a Reál Tanoda utcában van most a Rényi, egy nagyon impozáns épületben, ami felújított és gyönyörű, de nem mindig volt itt.
Hát igen, ugye a kezdet az mindig nehéz, tehát a 1950-et tűzzük ki a intézet alapításának, de voltak előzményei. Ugye abban az időben volt a tudományos tanács, amit az akadémiával szemben hoztak létre, de aztán később mégiscsak együtt alakították át az akadémiát, tehát a tudományos tanács is alapított valamiféle matematikai kutató intézetet vagy csoportot, és aztán ennek a folytatásaként jött tulajdonképpen létre az intézet, először a Műegyetemen néhány helyiségbe, aztán a Sztálin út 31-be, ami most Andrássy út nevet viseli ismét, meg az Zichy Jenő utca 4-be, de egyszer én az akadémiai levéltárban mást keresvén kezembe akadt Rényi Alfréd egy panaszos levele, amelyben az akadémia vezetésének panaszkodik, hogy nagyon rossz a kutatók elhelyezése ebben a két nagyméretű lakásban tulajdonképpen.
Szűken voltak?
Szűken volt. Mm-hmm. Az intézet mindig szűken volt, tehát ez az alap elve az intézetnek, hogy mindig szűken, vagy mindig bővíteni kell, mindig többen leszünk. És akkor 1958-ban kapta meg az intézet részben ezt a Reál Tanoda utcai palotát, amit aztán később már teljesen birtokolt, és aztán tetőtérbeépítés történt, szomszédházakba egy-egy lakás megvásárlásával bővült az intézet.
De azért az fontos, hogy ugye ez egy báró, egy Rédl nevű úr tulajdona volt, és aztán ő, ha jól emlékszem, örökösök nélkül halt meg, és aztán tőle lehetett meg.
Igen, tehát a leszármazottai nem voltak, és akkor aki örökölte a házat, az maga is először azt tervezte, hogy ő maga kibővíti, de aztán mégis áruba bocsátotta, és a Magyar Mérnök és Építész Egylet vette meg, akinek 1906-ban, ha jól emlékszem, akkor Hausmann Alajos volt az elnöke, és ő nagy fantáziát látott az épületbe, és a saját tervei szerint bővítette ki. Tehát például az előadó termet, azt ő építette hozzá, és ma is láthatók ilyen mérnöki szimbólumok a nagy előadóterem falán.
És milyen olyan helyiségek vannak még, vagy olyan részei ennek az épületnek, amin ma elámul, aki betér?
Hát az igazgatói iroda nyilván az még Rédl báró idejéből való. A kazettás menyezetbe egy ilyen 17. századi festmény van beaplikálva, amit a dohányzó igazgatók, mert Rényi is és Hajnal András is nagyon erős dohányosok voltak, és akkor még nem voltak az épületből kitiltva a dohányosok, és pár évvel ezelőtt kellett restaurálni ezt a festményt, és vastag nikotin és füst réteget szedtek le róla a restaurátorok. Most újra eredeti pompájában látható ez a kép az igazgatói irodában.
De nagyon, nagyon szépek ezek a festett üvegablakok
is. Igen,
az
első emeleten.
Hallottam egy interjút onnél, és azt mondta a riportár, hogy tulajdonképpen ezen az épületen az egész 20. század nyomot hagyott. Erről mesélne, mert nagyon érdekes, hogy mire is lehet használni egy ilyen hatalmas előadótermet, vagy hogy miért hívják kutyásnak az egyik mostani termet, tehát hogy azért van rengeteg kis csemege az intézetről.
Igen, hát ugye ez egy nagybirtokosnak a városi palotája volt, amikor a téli időben nem a Kelebi, a Tompa melletti birtokán volt, hanem fővárosban, annak épült egy egyemeletes épületként, és aztán, ugye, ahogy említettük, a Mérnök és Építész Egylet vásárolta meg, és bővítette ki, és aztán a második világháború után volt igazából sokféle használója az épületnek, bár az első világháborúban is nemrég került elő egy fénykép, ami azt mutatja, hogy az előadó termet akkor hadikórháznak rendezték be, és a fényképen ott az ápolók és a betegek láthatók. A második világháború után aztán volt ott népi kollégium az épületbe, aztán a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének irodái, és mindenféle más, ahogy említette, a kutyás termet, a legenda szerint a ebtenyésztők egyesületének is volt egy alaksori irodája, amit aztán, amikor már teljesen a kutatóintézet vette birtokba az épületet, akkor előadóteremnek is előadóteremnek használtunk. Annak idején én egyetemistaként számos szemináriumra jártam oda, mert akkor még a ELTE matematikus intézete a múzeum körúton volt, úgyhogy 5 perc alatt át lehetett jönni, és hát ennek emlékére úgymond azt a termet kutyásteremnek neveztük el, de hát aztán annak más funkciót kapott, de hát úgy döntöttünk, hogy a kutyásterem elnevezést ezt meg kell tartani, úgyhogy azóta már a helyiség az más, de a név az megmaradt.
És akkor beszéljünk ezekről a legendás matematikusokról. Én azon is gondolkodtam, hogy mikortól kezdett a nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódni a Rényi. Tehát mikortól lehetett már azt mondani, ugye figyelembe véve azt is, hogy nem volt olyan könnyű nyugatra menni, de hogy mikortól volt az, hogy meghívták a Rényi és matematikusokat?
Természetesen az 50-es évek első felében nagyon nehéz volt a külföldi kapcsolattartás, de az intézet, Rényi Alfréd mindig is törekedett arra, hogy ez megmaradjon. Tehát a magyar matematika nemzetközi beágyazottsága az állandóan fennállt. Nyilván a kor korlátai között ez nem volt könnyű, de megvolt. És Erdős Pál nagyon fontos szerepet játszott ebben, hiszen ő 54-től talán jöhetett haza, azzal az ígérettel, hogy el is mehet, és ő hozta a híreket, hozta
az Egyesült Államokban.
Hát mindenfele, a világ minden tájára. És hozta a híreket, ugye hát akkor még nem volt internet, meg e-mail, meg írta a leveleket, én nem tudom, hogy egy nap hány levelet, az azzal kezdte a napját, felkelt, nem tudom, 4 órakor, és akkor írt egy csomó levelet. A világ minden tájára, tehát ő megtartotta ezt a kapcsolati hálót az egész világgal. Ő Manchesterbe kapott egy a mai szóhasználattal posztdoktori állást, miután itt Pesten elvégezte az egyetemet, és rendszeresen hazajárt téli ünnepekre, nyáron, és akkor, amikor Hitler elfoglalta Csehszlovákiát, akkor úgy döntött, hogy neki itt forró a talaj a lába alatt, és nem jött többet haza. Csak 10 évvel később, amikor Amerikában volt, és Amsterdamban volt 48-ban a Nemzetközi Matematikai Kongresszus, és akkor hazajött. Utána nem tudott jönni, de aztán megkapta ezt az ígéretet, hogy ha hazajön, akkor el is mehet, és attól kezdve rendszeresen járt haza, és a Rényi Intézetnek aztán nem tudom, hogy akkoriban hogy volt, de amikor már én ott voltam, akkor Erdős hazajött, kitúrta az igazgatót az irodából, és ott dolgozott egyszerre, szimultán, különböző témákon több fiatal munkatársával.
Elképesztő történeteket hallani ma is róla, mert ugye vannak ott a Rényiben, akik még dolgoztak vele, és ő egy tényleg egy nagyon érdekes ember lehetett, tele ötletekkel, és mindezt a matematika szolgálatába állítva. Erdős Pál mellett kik voltak még, akikre nagyon büszke a Rényi?
Hát sokan vannak. Fejes Tóth László például, aki a diszkrét geometria megteremtője tulajdonképpen, az első nagy monográfiáját ennek a területnek ő írta, amit 50 évvel a megjelenése után újra kiadtak függelékekkel, ami az azóta bekövetkezett fejlődést leírja, de az alapok azok ugyanazok, amit Fejes Tóth László annak idején lefektetett. Vagy Hajnal András, aki szintén igazgató volt, de nem csak azok a nagy matematikusok, akik igazgatók lettek, aki a halmazelméletben Erdős Pállal is rengeteg közös cikke van, és miután a Rény Intézet, illetve hát akkor még Matematikai Kutatóintézet igazgatását befejezte, utána kiment Amerikába, és ott is vezetett egy kutatóintézetet.
Önnek volt személyes kapcsolata bármelyikükkel? Már úgy, hogy az ön kutatási témája kapcsolódott-e valakihez
közülük? Hát a kutatási témám nem kapcsolódott nem annyira, Erdős Pálhoz, de Erdős Pál egyszer jött, hogy azt mondja, hogy Péköb, olvastad-e a Amerikai Matematikai Társulat folyóiratában volt egy érdekes kérdés, ami téged érdekelhet. Mondom, igen, olvastam és gondolkoztam rajta, de úgy gondolom, hogy erre nem lehet pontos választ adni. És akkor azt mondja Erdős, hogy hát ha pontos választ nem lehet adni, akkor próbáljunk meg közelítő választ adni, ami nekem nem jutott eszembe, ez az ő ötlete volt, és akkor ezt sikerült egy közös cikkben kidolgoznunk, úgyhogy így egyes az erdős száma. Erre vagyok igazán büszke, de már volt egy korábbi közös cikkem Erdős Pállal, az a Schweizer verseny, ami az egyetemisták számára rendezett matematika versenyünk, az 10 napos verseny, olyan 10-12 problémát, nehéz problémát kapnak a diákok, és éjjel-nappal dolgoznak rajta 10 napig, és ott egyszer kitűztem egy feladatot, amit nem tudtam megoldani, persze azután tűztem ki, amikor már tudtam, hogy mi a megoldás, de úgy plauzibilisnek hangzott az állítás, és akkor megkérdeztem Erdőst, hogy ezt be tudná-e bizonyítani, és akkor Erdős bebizonyította, mondom, jó, akkor tényleg ki lehetne tűzni ezt a feladatot. És Szegedi Mário adta rá a legjobb megoldást, egyszerűbbet, mint amit Erdős talált, úgyhogy hárman írtuk le ezt, egy háromszerzős cikkbe jelent meg ez az American Mathematical Monthly-ba ez a kis eredmény. Úgyhogy ez volt az első közös cikkem Erdőssel.
Beszéltünk egy korábbi interjúban Pach Jánossal és Tardos Gáborral az Erdős számról, hogy mit jelent ez.
Van egy amerikai honlap, ahol gyűjtik az Erdős társszerzőit és az Erdős társszerzőinek társszerzőit, és aki ezt kezeli, az éppen tegnap küldött egy e-mailt, hogy ellenőrizzem, hogy teljes-e a lista az én társszerzőimről.
Az egész világban számon tartják az Erdőssel közös publikálást.
Igen, és láttam már például egy nyelvésznek a honlapján is, hogy neki 5 az Erdős száma. Egy angol nyelvésznek a honlapján.
Ami mit jelent? Csak hogy a hallgatók is értsék,
hát, hogy ő írt egy cikket valakivel, aki írt egy cikket valakivel, aki írt egy cikket valakivel, aki írt egy cikket valakivel, és az a valaki írt Erdőssel egy közös cikket. Aha. Tehát ez mindenütt számon tartják.
Most említette, hogy önt hogyan szólította az Erdős, hogy Pékömnek szólította. Mióta van ez a név? Akkor ő nagyon fiatalon megkapta.
Középiskolából, de sajnos nem tudom, hogy kinek a ötlete volt.
Tényleg a Pálfi Péter Pál a 3P miatt?
Igen.
Tehát akkor középiskolában ez eldőlt, hogy önnek dolga van a matematikával.
Hát ez már az általános iskolában eldőlt. Mm-hmm. Tehát én ugye, mint egy érdeklődő gyerek, hát jó voltam számtamból persze mindig, de hát a csillagok, a csillagászat, úgyhogy akkor még volt tudományos ismeretterjesztő társulat, volt Uránia csillagvizsgáló, apukám elvitt, este néztük a csillagokat, aztán jártam előadásra, meg a TIT-nek volt a Múzeum utcában, a Kossuth Klub, ott is voltak csillagászati előadások, aztán elkezdtem könyveket olvasni, és akkor ott ilyen matematikai képletek voltak. Logaritmus. Hát mi a fene az a logaritmus? Megkérdeztem a bátyámat, aki 5 évvel fölöttem jár, hát ő odaadta a könyveit, hogy valami van benne, de hát ő már nem emlékszik rá. És akkor így, mire a 7-et kijártam, addigra a gimnáziumi tananyagot elolvastam, és ráadásul még 7-be egy nagyon kiváló matematika, akkor még számtam, mértam volt, még magyarul beszéltünk. Tanárom volt Obai Béláné, aki felismerte tehetségemet, és az órákra külön feladatokat hozott nekem, amiben egyrészt gyakoroltam a feladatmegoldást, másrészt a feladatmegoldás leírását is, ami szintén egy fontos mozzanat. És aztán így 7-es koromban megnyertem az országos matematika versenyt, és attól kezdve Fazekas gimnázium, ELTE matematikus szak, matematikai kutatóintézet.
Néztem az életrajzát, és azt láttam, hogy egészen a tudományos igazgató helyett vezetési pozícióig eljutott a Rényiben, tehát hogy nem csak, hogy ott kutatott, hanem mindig voltak ilyen fontos pozíciói, majd 99-ben elment, és aztán 2006-ban jött vissza, amikor igazgató lett.
Én mindig is tanítottam, és imádok tanítani, tehát az ELTE-n mindig tanítottam, óraadóként, aztán másodállásban, és 1999-ben nyugdíjba ment az algebra professzor, és nem volt algebra professzor az ELTE-n, és akkor engem áthívtak. Uh-huh. És akkor 6 évig teljes állásban az egyetemen voltam, és tanítottam az algebrát, és aztán 2006-ra visszahívtak az intézetbe igazgatónak.
Ha a kutatási területéről beszélünk, a csoportelmélet az hogyan jött?
Csoportelmélet az valahogy nagyon megtetszett nekem. Egy érdekes előzménye van, a két kolozsvári egyetemi oktató, Maurer Gyula és Virág Imre írt egy icike-picike könyvecskét, de ilyen egész kis alakú, egész vékony, a Kritérion kolozsvári kiadónál jelent meg, a reláció elmélet elemei. Én ezt a könyvet, nem tudom, pár forintért megvettem a pedagógus könyvesboltba, gimnazista koromba, és nagyon lenyűgözött, hogy ilyen szabályokkal számolgatunk, de nem valódi számokkal, hanem valami mesterséges dolgokkal, és ez nagyon tetszett, úgyhogy aztán az egyetemen, amikor láttam, hogy ilyen csoportelméleti speciál kollégiumot ír ki az egyik tanár, akkor arra jelentkeztem, jártunk, vagy 4-5-en, és ez attól kezdve ez volt a szívem csücske, és ma is az.
Most jön ez a kérdés, amit az elméleti matematikusok nem szeretnek, hogy mire használható ez. Tehát, hogy való életben hol találkozunk a csoportelméletnek az eredményeivel? Hogyan lehet megközelíteni?
Igen, tehát a csoportelmélet, azt szoktam mondani, hogy az a szimmetriák absztrakt matematikai elmélete. A gyökerei azok Évariszt Galois francia matematikus, hát voltak persze előzmények is, de az igazi áttörést ezt ő érte el 1830 táján, és ő ezt az egyenletek megoldására használta. Pontosabban annak eldöntésére, hogy egy egyenletet meg lehet-e oldani, vagy nem lehet megoldani. Érdekes módon a geometriai szimmetriák, ami sokkal kézzel foghatóbb, az csak jóval később, 1870 táján kezdett fontos szerepet játszani. Aztán a 19. század utolsó éveiben alakult ki a úgynevezett reprezentáció elmélet, csoportok reprezentáció elmélete, teljesen a matematikusok saját fejük után menve. És aztán eltelt 20-30 év, kiderült, hogy ez a kvantummechanikában alapvető jelentőségű. Erről írta Wigner Jenő, hogy a matematika megmagyarázhatatlan hasznossága a természettudományokban, hogy ezt már a matematikusok kitalálták, már azelőtt, hogy egyáltalán lett volna kvantummechanika. És Wigner éppen ő írta ezt a könyvet, aminek a magyar címe az, hogy a csoportelméleti módszer a kvantummechanikában. Tehát, hogy mire lehet használni, ki tudja. Ezt mindig fölteszi ezt a kérdést. Erről eszembe jutott, hogy még most is meg lehet találni a Akadémia honlapján, az mta.hu-n a Csodagyár címmel Erik Lendernek egy előadásának a kivonatolt magyar fordítását. Erik Lendernek az eredeti végzettsége matematikus, ő az egyik vezetője volt az Emberi Genom projektnek, és Obama elnöknek a tudományos tanácsadója volt. És ez nagyon érdekes, ez a beszéd. Azt mondja, hogy semmi sem hoz akkora társadalmi gazdasági hasznot, mint az alapkutatásba való befektetés. A befektetés megtérésének becsült rátája évi legalább 20%. Mert azt mondja, hogy nem tudjuk előre, hogy mi lesz hasznos. Tehát a tudományt úgy egészében kell támogatni, és akkor abból majd kialakul az a néhány, az a nagyon kevés, ami tényleg hasznot hoz, de az aztán nagyon nagy hasznot hoz. Uh-huh. Ugye példaként hozza ott a Google-t, aminek akkor ez egy 2015-ös beszéd, akkori, azt mondja, hogy az akkori tőzsdei értéke a Google cégnek, az a 100 000-szerese annak a támogatásnak, amit ennek a kereső algoritmus kidolgozói, az amerikai Nemzeti Kutatási Hivataltól kaptak támogatást. Tehát ez az egy kutatás, ez 100 000-szeres hasznot hozott. Mások persze van, amit nem. De ha globálisan nézzük, akkor az egész nagyon hasznosul. De azt, hogy miből lesz a haszon, azt előre nem láthatjuk, mert pont a legváratlanabb felfedezésekből lesz. Erdős Pálnak egyik kedvenc példabeszéde volt a röntgensugárzás. Most ugyan én másra akarom kihegyezni, de ő azt mondta, hogy a röntgen, ugye mi történt, katód sugárcsővel kísérletezett, és volt egy fotólemez, jól becsomagolva, hogy ne érje fény, és mégis megfeketedett a fotólemez. És ő ezen elgondolkozott, hogy ez mitől történhetett, és felfedezte a röntgensugarakat. Erdős azért szokta ezt példaként fölhozni, hogy a váratlanra fel kell figyelni, mert korábban is voltak olyan kutatók, akik ezt észrevették, és mit mondtak? Hú, akkor nem itt kell tartani ezt a fényképlemezt, hanem messzebb kell tenni a katódsugárcsőtől.
Nem gondolkodtak rajta.
Nem gondolkodtak, hogy mi az oka, és az első Nobel-díjat röntgen kapta 1901-ben. Na, hát hogyha röntgennek nincs egy laboratórium, amiben valamilyen kísérleteket végez, ki tudja, hogy abból valaha lett volna világra szóló eredmény, de ott volt az a laboratórium, megkapta arra a pénzt a Würzburgi Egyetemen, hogy legyen neki egy laboratórium, és ott véletlenül neki ez eszébe. És a Rényi Intézetben is az a kulcsa a dolgoknak, hogy a tehetséges embereket kell oda venni. És akkor ők megtalálják a módját annak, hogy mit kutassanak, és hogy milyen eredményeket érnek el, az szinte garantált, hogy az szakmailag jó lesz, és 25 éves távlatokról beszél, hát ki beszél ma Magyarországon 25 éves távlatokról.
Onnan indult a beszélgetésünk, hogy 75 éves a Rényi, és én azon gondolkodom, hogy nyilván egy ilyen születésnap, vagy nem tudom, egy ilyen jubileum kívánja azt, hogy nézzünk egy picit előre. Szóval, hogy ugyanezen a vonalon menjen, vagy legyen még plusz lehetőség, tehát van-e elvárás mondjuk a 21. században egy ilyen intézettel szemben, amit még nem ugrott meg a Rényi?
Én azt gondolom, hogy a szerves fejlődése jó. Például itt van ez a mesterséges intelligencia kutatócsoport, amit nem felsőbb utasításra hoztunk létre, hanem Szegedi Balázs úgy gondolta, hogy ez egy érdekes kutatási terület, elment a NKFIH elnökéhez, Pálinkás Józsefhez, és meggyőzte arról, hogy ezt érdemes támogatni, hogy kiírtak egy pályázatot. Azt ő megnyerte, és elindult ez a kutatócsoport, aztán lett belőle nemzeti laboratórium, az már a Staki vezetésével, és most már 20-valahányan dolgoznak ezen a témán, már sikerült olyan matematikai eredményt elérniük, amiben mesterséges intelligenciát használnak, dolgoznak egészségügyi alkalmazásokon, energetikai alkalmazásokon, levéltárakkal, tehát ezt nem az igazgató találta ki, hanem a kiváló kutató anyjában született a gondolat, támogattam, és bejött.
Tehát még az ön igazgatósága alatt volt.
Igen, mondjuk könnyű volt, mert Szegedi Balázs diákom volt annak idején, tehát tisztában vagyok a ragyogó képességeivel.
Tulajdonképpen akkor nyitottságot lehet kérni.
És az meg is van. Igen. Hagyjanak minket dolgozni, és akkor jönnek az eredmények.
A Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet történetéről, a jelen kihívásairól és a múlt legfontosabb fordulópontjairól, neves matematikusok tevékenységéről beszélgettünk a mai műsorban. Pálfi Péter Pál, a Rényi kutatóprofesszora, egykori igazgatója volt a vendégem. Az apropó pedig, hogy néhány hét múlva, október végén, 27-én és 28-án ünnepli fennállásának 75. évfordulóját a Rényi Matematikai Kutatóintézet. Egyébként, aki szeretne, a kutatók éjszakáján ízelítőt kaphat abból, milyen munka folyik itt, hiszen 26-án pénteken izgalmas témával várják önöket a kutatók. Kit ne érdekelne, hogyan hasznosítható a magyar betegéletút adatkincs, az a rengeteg egészségügyi dokumentum és adat, amely hosszú évek óta gyűlik a hazai egészséginformatikai rendszerekben, és hogy miként tud ebben segíteni a mesterséges intelligencia, és hogyan támogathatja például az AI az orvosok munkáját statisztikai elemzésekkel és előrejelzésekkel. Hasonlóképpen érdekes kérdés, hogyan kapcsolódik a stabil házasságoknak nevezett matematikai probléma a középiskolai és egyetemi felvételikhez. Milyen algoritmuson alapul a felvételi pontok megállapítása? És a kutatók éjszakáján igazi csemegének ígérkezik az az előadás, amelyben közérthető módon vizuális eszközöket is bevonva mondja el a kutató, miképpen bizonyították Erdős Pál sejtését 2023-ban. Számos tudományterület, például a geometria, a gráfelmélet, a lineáris programozás és a mesterséges intelligencia együttműködésével. A kutatók éjszakája 2025 nevű honlapon érdemes regisztrálni ezekre a programokra. A Rényiben már pénteken kora délután várják az érdeklődőket. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallották.